hogy Mut lelkének jól esett ez az egyházi útmutatás, és magasabb fölhatalmazása ballépésre, hogy ebben helyzetének megerősítését látta szerelmesével szemben, elszomorító világossággal mutatja, hová jutott ugyanaz az asszony, aki nemrég még műveltségi fokával egybehangzó boldogságát és fájdalmát az ifjú eleven lelkének szabadságától tette függővé, és akinek érzései tanástalanságában immár oly mélyre süllyedtek, hogy a hőn áhított kedves templom rendőri elővezetésének gondolatában bizonyos kétségbe esett és torz gyönyörűséget lelt. Igen, megérett rá, hogy Tabubuval vajákolkodjon. De József előtt sem maradt titokban Amun templomának állásfoglalása ebben az ügyben, mert hű Bészem hepkéjének egyetlen rés és lik sem volt annyira szűk, hogy bele ne fért volna, s a nagy Beknehonsz látogatása közben Mut-em-entnél titkon jelen ne legyen, és finom törpefülével ki ne hallgassa, mit rendelt a tarfejű az úrnőnek, hogy a hírt azon frissiben megvigye védencének. Ez meghallgatta, és a hír rendkívülien megerősítette abban a nézetében, hogy ez az ügy erőpróba Amun nagyhatalma és az Úristen között, és hogy semmi esetre és semmi áron akármi kevéssé egyezik is meg ez a szükségesség Ádám vágyával, az ő Ura Istene nem húzhatja a rövidebbet. A szuka. Így történhetett hát, hogy Mut-em-enet a büszke elfajultságában és a szerelmi szenvedéstől megzavartan olyan cselekedetre állt rá, amelyet nemrég még előkelőn elutasított magától, hogy Tabubunak, Kús leányának műveltségi fokára süllyedt, és hajlandó volt tisztátalan rejtelmeket űzni vele. Mégpedig megjuhászító szerelmi varázs céljából áldozni egy förtelmes alvilági istenségnek, akinek nevét nem ismerte és nem is akarta ismerni, Tabubu egyszerűen a szuka névvel illette, és ennyi elég volt. A négernő azt ígérte, hogy ezt az éji kísértetet, ezt a vad megérát és gonosz démont varázsló művészetével Mut úrnő vágyainak pártolásába és szolgálatába állítja, és Mut végre is beleegyezett, jeléül, hogy már lemondott a kedves lelkéről, és örülne, ha csak testét, tehát egy meleg tetemet tarthatná karja közt, vagy ha nem is örülne, szomorúan kielégülne. Mert varázsolás és megboszorkányozás által természetesen csak a testet és tetemet lehet megjuhászítani, s valakinek karjába hajtani, nem pedig a lelket, s a vigasztalanság magas foka kell hozzá, hogy azzal vigasztalódjék, s a gondolattal, hogy a szerelmi kielégülés főképpen a test ügye, s a lélekről Isten nevében még mindig könnyebben lemondhat, mint fordítva, bármi szomorú kielégülés is az, amit a tetem ad. Hogy Mut-em-enet végül hozzájárult a gumievő vénasszony alacsony rendű javaslataihoz, és kész volt vele vajákolni, egyébként tulajdontestének állapotával, szipirtyószerűségével is összefüggött, amelynek, mint látjuk, teljesen tudatában volt, s melynek föltűnő jegyei úgy hitte megadják neki a cébeliség hitelét, és szinte kihívják, hogy mineműségét efféle cselekményekkel igazolja. Nem szabad elfelednünk, hogy új teste a szerelem terméke és képződménye volt, azaz fájdalmasan vágyakozó fölfokozódása Mut asszonyiságának, ahogy általában a boszorkányos nem más, mint fölfokozott és tilos izgalmassággal végletekig hajtott asszonyiság. Amiből nem csak az következik, hogy a boszorkányság mindig elsősorban, sőt kizárólagosan női ügy és intézmény volt, és férfi boszorkánymesterekről alig tudunk, hanem természetszerűleg még az is, hogy a szerelem mindig elsőrendű szerepet játszott benne, mindig középpontja volt minden boszorkánykodásnak, és hogy a szerelemvarázs sajátképpen minden mágia lényegének, a vajákolók természetes fő tevékenységének tekinthető. Mut testiségének könnyedén szipirtyószerű jellege, amit köteles gyöngétséggel meg kellett állapítanunk, szintén hozzájárulhatott, hogy hivatást és bizonyos mértékben elhivatást érzett a boszorkány praktikákra és arra, hogy Tabubunak megengedje az aggályos áldozati és varázscselekmény megkezdését érette. Mert az isteni lény, akinek ez szólt, A négernő szavai szerint maga volt a szipirtyószerűség, isteni szipirtyó és szipirtyó istennő, kiben minden visszataszító elképzelés magasabb összefoglalását és megvalósulását kellett látni, amelyeknek bármi közük lehetett a szipirtyósággal, a legmocskosabb természetű szörny, a fő szipirtyó. Vannak ilyen istenek, és kell lenniük, mert a világnak is van olyan oldala, amely merő undokság és vérmocsok, és látszólag kevéssé alkalmas az istenítésre. De épp úgy, mint a vonzóbbaknak szüksége van az örök képviseltetésre és szimbolizáltatásra, a szellemi megtestesítésre, úgy szólván a személyes átszellemítésre. És így fordulhat elő, hogy az isteninek neve és természete a szörnyűségesbe csap, s szuka és úrnő egy lesz, mivel éppen a szukaságról van szó, ami az úrnői karakterhez lényegében hozzátartozik, amiként Tabubu a mocskos feslettség foglalatáról, amelyet segítségül kívánt hívni, csak ugyan, mint szuka nagyságos asszonyról beszélt. A fekete nő úgy vélte, elő kell készítenie Mutot arra, hogy a tervezett mesterkedés stílusa és jellege távol áll majd az előkelő hölgy társadalmi szokásaitól. Finomságától eleve bocsánatot kért ezért, és könyörgött, hogy az ügy és a cél érdekében ezúttal tűrje el a közönséges hangot, ami most minden esetre uralkodni fog, mivel hogy szukanagyságos asszony nem ismer és nem ért mást, és a szavak szemtelensége nélkül nem lehet megférni vele. Amit kavarnak, nem lesz nagyon tiszta, közölte tervezgetve, mert a hozzávalók részben inkább gusztustalanok, és közben bizony szitkozódni és hetvenkedni is kell, az úrnő készüljön el erre, és kellő pillanatban ne botránkozzék meg, vagy ha ezt tenné, legalább ne mutassa. Mert az ilyen varázsolás éppen abban különbözik az istentisztelettől, amihez szokva van, hogy erőszakosan, elbizakodottan és rettenetesen kell véghez vinni. Nem is az ember elhatározásával és ízlése szerint, hanem a megidézett és megjelenésre kényszerített szemtelen természetét érvényesítve, a szuka úrnőjét, kinek szolgálata csak trágár lehet, s akinek főszipirtyósága önként meghatározza a cselekmény szükségszerűen alacsony tisztességfokát. Végül is vélte Tabubu, valami különösen előkelő hang úgysem illik olyan szertartáshoz, amelynek célja az ifjú megigézése és tisztára testi engedékenységre bírása a szerelemben. Mut elsápadt, és ajkába harapott e szavakra, részben műveltségének rémületében, részben gyűlöletből a ringyó iránt, aki már magára a bájolásra is rábírta, és most, amikor vállalta a közreműködés sértő módon, ennek az elhatározásának aljasságára is figyelmeztette. Nagyon régi tapasztalata az embernek, hogy a csábító kivált az, aki szintje alá csábítja, ha szerencsésen már odalen vannak, még azzal a galátsággal is, amellyel most egyszerre az új is még szokatlan szintről beszél, megrémíti és csúfá teszi őt. A büszkeség azt kívánja ilyenkor, hogy aggodalmát és zavarát nem mutassa, nem így feleljen, akármilyen is idelen tudtam, mit tettem, amikor elhatároztam, hogy követlek. És körülbelül így nyilatkozott Mut is, miközben tacosan vállalta azt az eredetileg tőle annyira idegen elhatározást, hogy a kedvest varázslással juhászítsa meg. Néhány napig még tűrtőztetnie kellett magát. Először, mert a fekete papnőnek előkészületeket kellett tennie, és nem volt valamennyi hozzávaló mindjárt kéznél, hiszen nem csak oly hátborzongató és máról holnapra meg nem kapható dolgokra volt szüksége, mint egy elsüllyedt hajó kormánya, akasztófa fája, rothadó hús, megölt gonosztevők ilyen-amolyan testrészei, hanem mindenek előtt némi hajra József fejéről, amelyet Tabubu előbb csellel és megvesztegetéssel kellett, hogy megszerezzen a ház borbély műhelyében. Másodszor pedig, mert be kellett várni a teli holdat, hogy a kétértelmű napviszonyában női, földvonatkozásában pedig férfiúi csillag, amely a kettős értelmén fogva a világegyetem bizonyos egységét biztosítja, s halandó és halhatatlan közt tolmácsként szerepel, teljes hatásával biztosabbá és kilátásosabbá tegye mesterkedésüket. Az igézésben Tabubun, az áldozó papnőn és Mut úrnőn, a folyamodon kívül részt kellett még venni egy szerecsenlánynak kisegítőként, és az ágyas Mehen Vezefnek nézőként. Színhelyül az ágyasház lapos tetejét szemelték ki. Akár félt, akár vágyott, vagy türelmetlen szégyennel félősen vágyott. Minden nap eljön egyszer, és nagy nappá lesz, mert meghozza azt, ami már közelgett. Eljött Mutemenet reményteljes lealázódásának nagy napja is, amelyen keserves szükségből elárult a műveltségi fokát, és aljasságba keveredett. Mert elérkeztek a nap órái is, mint előbb a napok, és lepergett egyik a másik után. S amidőn leáldozott a nap, emléke elhalványodott, a föld sötétségbe burkolódzott, és a hold hihetetlen nagyságban emelkedett a sivatag fölé, kölcsönfényével pótolva a büszke önfényt, amely letűnt, sápadt fájdalom varázsának kétes derengésével váltva föl a harsány napot. Amidőn lassan kisebbedve a világ zenitjére lebegett, az élet elnyugodott, és Potifár házában is Kiki fölvont térdel és megbékélt arccal csüngött az álom kebelén, akkor itt volt az óra és a négy nő, aki egyedül virrasztott női titkos terveivel az éjszakában, találkozhatott a tetőn, ahol Tabubu segítőjével már mindent előkészített az áldozásra. Mutemenet fehér köpennyel vállán és égő fáklyával kezében oly gyorsan sietett fel a ház lépcsőin, melyek a kútudvarról az alacsony felső emeletre s onnan összeszűkülve a tetőre vittek, hogy társnője Meh, ki szintén fehéren világító fáklyát vitt, alig tudta követni. Nyomban, amint hálószobáját elhagyta, Eni futni kezdett, a szövétneket feje fölé emelve, s fejét hátravetve, meredt szemmel és nyitott szájjal, miközben jobbjával fölragadta ruháját. Miért rohansz, drágaságom, suttogott Meh. Kifogy a lélegzetet, félek, megbotlasz, állj meg, bánj óvatosabban a lánggal. De Petepré első és igazi asszonya lihegve felelte. Rohannom kell, rohannom és futnom, és elfult iramodással kapaszkodnom fölfelé, ne akadályozz, a szellem parancsa visz Meh, s ezért kell, hogy rohanjunk. Így zihálva, stágra merett szemmel meglóbálta a lángot feje fölött, úgyhogy néhány szál szurkos lent tüzesen szikrázott tova, és a teljesen kifult társnő riadtan kapott a keringő rúd után, hogy kikapja kezéből. Mut pedig nem engedte, s a veszély így még nagyobb lett. Ez már a tetőre vivő felső lépcsőn történt, és Mut itt a tusakodás folytán csak ugyan megbotlott, és lezuhant volna, ha Meh karjába nem kapja. S a két nő így tántorgott összefonódva, s a fáklyával hadonászva a keskeny ajtón keresztül ki az éji lapos tetőre. Szél fogadta őket, és a papnő érdes hangja, aki itt már magához ragadta a szót. Mostantól kezdve folytonosan, hallgatás nélkül, nagyhangúan, hatalmaskodón és gorombán ő vitte a szót, és hősködésébe néha a keleti sápad sivatag felől sakálok üvöltése, s távolabbról egy kóbor oroszlán tompán rezgő bömbölése keveredett. A szél nyugatról fújt, az alvóváros a folyam felől, amelyben ezüst vonaglással tükröződött a magas hold, a holtak partja és hegyei felől. Sziszegve fogódott meg itt fönn az errefelé nyíló kürtőkbe, deszka ellenzőkbe, melyeknek az volt a rendeltetésük, hogy friss levegőt vezessenek a házba. Néhány kúp alakú gabonatartó is volt a tetőn, de ma még több tárgy és berendezkedés is a megszokottakon kívül. A tervezett művelet kellékei, köztük olyanok, melyeknek jót tett, hogy szél fújt, mert három lábakon és a földön kékesen rothadó húsdarabok hevertek, amelyek bűzleni szerettek volna, s valahányszor elült a szél, azonnal bűzlöttek is. Ami még a komor cselekményhez oda volt készítve, azt a vak is tudhatta, s láthatta lelki szemével, vagy az is, aki körül se néz, és semmit sem akar látni, mint Mutemenet, aki most is, később is félig nyitott legörbült szájjal és kitágult szemmel csak elmerett ferdén fölfelé a semmibe. Mert Tabubu övig csupasz feketén, ősz gubanccal feje körül, melybe belétúrt a szél, szipirtyó keble alatt kecskebőrrel övezve, ugyanígy volt öltözve ifjú segítője is, mindent kimondott, ami ott volt, gyors lefetyeléssel, miközben szájából két magányos agyar merett ki, és mindent előszámlált nagy hangon név és haszon szerint. Itt vagy hát, asszony, szólt hadonászva és mutogatva, amikor úrnője a tetőre támolygott. Üdvözlégy, menedékkereső! Te megvetett, szegény epedő, foglalat, amelyből hiányzik a drága kő, szerelmes szotyka, lépj a tűzhelyhez. Vedd, amit adok. Védj jó szemeket kezedbe, és akasz babért füledre, azután kuporodj ide a tűzhelyhez, melynek likából láng lobog a szélben. A te javadra lobog, siralmas asszony, hogy bizonyos mértékben segítsen rajtad. Beszéltem. Beszéltem már idefön akkor is hatalmas papnőként, mielőtt jöttél. Most tovább beszélek hangosan és közönségesen, mert nem illik ide a finnyásság, ameddig ezzel küszködik itt szégyentelenül néven kell nevezni a dolgokat, minek folytán téged is esedező, hangosan epekedő rongynak nevezlek és megvetett ribancnak. Itt ülsz sóval a markodban és babérral füledem. Ugyanígy társnőd is ott guggol melletted az oltárnál? Akkor hát kezdjük az áldozást, papnő és minisztráns, mert minden kész a lakomához ékesség és hibátlan ajándékok. Hol az asztal? Ott van, ahol van, szemben a tűzhelyjel, illőn fölékesítve lombbal és ággal, borostyánnal és levelekkel, amit szeret ő, a megidézett, a már közelgő, szereti a hüvely sötétjét, amely lisztes magvakat rejt. Ezért koszorúzza ezt az asztalt, és ékesíti az állványokat, amelyeken hivogatón bűzlik az eledel. Oda van támasztva a redves kormány az asztalhoz, oda. És másfelől mit látunk? Egy gerendát látunk keresztfából, amelyre a gonosztevőt fölmagasztalják, tiszteletedre kietlen, aki szívesen kapaszkodsz az elvetemültekbe, és csábításodra támaszkodik az asztalhoz. De magából a fölakasztodból semmit sem adunk neked gyönyörűségedre, egy fület vagy egy ujjat, nagy tévedés. Szép szurok darabok között egy rothadó új díszíti az asztalt, és a fickó fejének porcogós füle, viaszszínűen, csorgó vértől ragadósan, gusztusod szerint, és csalétkül számodra, gonosz lélek. Ám az a csomó haj az áldozó asztalon, az a fénylő, egyenletes színű haj, nem a lator fejéről való, más fejekről származik, távoli és közeli fejekről, de itt szépen együtt van távoli és közeli, és illatozni fog neked, ha segítesz rajtunk, é asszonya, akit idézünk. Csönd legyen hát, és senki sem ukkanjon. Rám tekintsetek, akik a tűzhelynél ültök, s nem máshová, mert nem lehet tudni, melyik oldalról oson elő. Áldozati csöndet parancsolok. Olsd ki ezt a fákját is, maca. Úgy. Hol van a két élő? Itt. És a kuvasz, még a földön hever, fiatal hiénához hasonlón, megbilincselt karommal és bekötött nedves orral, mely oly szívesen túr minden mocsokban. Adjátok először az aszfaltot, feketés darabokban veti a bátor papnő a lángba, hogy ólmos füstje tompán füstölögjön feléd áldozati illatként, alvilági istennő. Most az italáldozatot, a kancsókat helyes sorrendben. Vizet, tehéntejet és sört öntök, ontok, áldozok. Az italban, a pocsolyában, a bugyborgó tócsában áll most fekete lábam, midőn elvégzem a kutya áldozatot, mely elég utálatos, de nem mi, emberek választottuk számodra, mi csak azt tudjuk, semmi sem kedvesebb neked. Ide a szaglászóval, a becstelen bestiával hasítsuk fel torkát. Most vágjuk föl hasát és kezünket merítsük forró belei közé, amelyek felét gőzölögnek a holdas éj hűvösében. Vértől maszatosan csüngő zsigerekkel emelem feléd áldozó kezemet, amelyet képmásoddá tettem. Így üdvözölve hívlak meg jámboran és illendően áldozati lakomára minden éjlakó főnöknője. Egyelőre még udvariasan és ünnepélyesen kérünk, védj részt kegyesen a lakomán, és a hibátlan ajándékokat fogadd el. Hajlandó vagy kérésünk iránt, mert különben tudd meg. A papnő ellened fordul, és testednek ront, és erőteljesebben támad rád értőn vakmerő kényszerítéssel. Közeleg. Akár egy hurokból ugrasz ide, akár vajúdó asszony mellén ültél, vagy öngyilkos némberekkel enyelektél, akár vértől mocskosan jössz hullák közül csatangolva erre, ahol kísértettél és mardostál, akár keresztútról vonz ide a mocsok, miután betegkéjjel kapaszkodtál az elvetemülbe. Ismerlek-e, s ráismersz-e magadra szavaimban? Közelebbről és jobban érlek-e már a küzdelemben? Veszed-e észre, hogy tudok tetted-vettedről, leírhatatlan szokásaidról, kimondhatatlan ételedről és italodról és minden feneketlen kéjenségedről? Vagy öklöm még tudósabban és pontosabban ragadjon meg, és szájam hagyja a végső kíméletet is, megnevezve legundokabb lényedet? Rémalaknak szidlak, te szuka és szajha, gennyes szemű éjj lidérc. Boszorkány gomba, maszatos pokol csoroszja, dögtelepek lakója, ahol csúszol és mászol és csámcsogva dögcsontokat rácsálsz. Meggebedése közben te csalod ki az akasztodból az utolsó kéjt, és nedves öllel a kétségbeeséssel bujálkodsz. S hozzá ijedős vagy kicsapongásba gyöngült és elernyett, minden fuvallat megremegtett kísértetet látsz, és gyáván érzékeny vagy minden éjszakaival szemben. Legszörnyűbb szörny, ismerlek-e, megnevezlek-e, kezemben vagy-e, beléd látok-e? Igen, ő az. Fölhasználta a percet, amikor a holdat egy felhősáv sötétítette el. Jövetelét hirdeti a ház előtt szörnyen csaholó kutya. A láng lobogva csap föl a tűzhelyről. Nézd csak, görcsbe esett az esedező társnője. Milyen irányba forgatja szemét, amerre szeme fordul, onnan közeledik az istennő. Úrnő, köszöntünk. Fogad kegyesen. Úgy adjuk, ahogy tudjuk. Segíts, ha megörvendeztet a tisztátalan lakoma, és hibátlanul ronda ajándék. Segíts ennek az epedőnek, megvetetnek. Egy ifjú miatt sóhajtozik, aki nem akarja azt, amit ő. Segíts, amennyire tudsz. Segítened kell, bűvös körömben vagy. Gyötörd ide a makacskodó testét. Gyötörd az epedő ágyába, maga se tudja miként. S hajlítsd nyakát e nő keze alá, hogy végre beszíhassa az ifjúság fanyar illatát, ami utána sóvárog. Most a levágott hajat gyorsan, Mafla. A szerelem áldozatot, a tűzvarást végzem most az istennő színe előtt. Ó, az ékes fürtök, a távoli fejről és a közeliről, a csillogók és lágyak. Testi hulladék, anyagminta, én, a papnő, összecsavarom, összefonom, összebogozom, összepárosítom, mint véres áldozó kezemben sokszorosan és bensőségesen, s így ejtem a láng közé, amely gyors sercegéssel emészti meg. Miért torzul el fájdalmas kelletlenül az arcod, esedező? Talán undorít a tűz, szarus, rossz szaga? Ez a te anyagod, finomkám, az ellángolt test illata, ilyen szagú a szerelem. Ezzel vége, mondta durván. A szertartást a legjobban végeztük, legyen örömöd és élvezeted szép ifjadban. A szuka úrnő neked adja hálat Tabubu művészetének, amely megérdemli jutalmát. Az alacsony rendű félre vonult, letett fennhéjázásáról keze általában megtörölte orrát a munka után, és áldozattól mocskos kezét egy vízmedencébe mártotta. A hold tisztán világított. Meh az ágyas ismét magához tért, rémület okozta önkívületéből. Itt van még? Érdeklődött reszketve. Kicsoda? Kérdezte Tabubu, aki úgy mosta fekete kezét, mint az orvosholmi véres beavatkozás után. A szuka? Légy nyugodt, asszony, már elpárolgott. Egyáltalán nem jött szívesen, és csak azért kellett rendelkezésemre állnia, mert olyan szemtelenül tudok vele elbánni, és oly találom, bírom lényét szavakba foglalni. Nem is képes itt semmit művelni azon kívül, amire én kényszerítem, mert rontást elhárító szerek háromságát ástam a küszöb alá. De a kényszerítésnek eleget fog tenni, ez nem kérdéses, hiszen elfogadta az áldozatot, és az összefont haj tűzvarázsa is köti. Itt Mutem Enet, az úrnő mélyen fölsóhajtott és fölemelkedett a tűzhely elől, ahol eddig kuporgott. A kutyadög mellé lépett fehér köpenyében, füle mellett még ott volt a babér, kezét összekulcsolta fölemelt álla alatt. Mióta megütötte orrát József és a maga elkevert hajának égett szaga, félig nyílt állarc szájának szögletei még keservesebben lehúzódtak, mintha nehéz súlyok vonnák alá, és szomorú látvány volt, ahogy most megszólalt ez a száj, mereves búsan egymás felé mozgó ajakkal, s az énekhang panaszba kezdett a magasság felé. Halljátok, tisztább szellemek! Mennyire szerettem volna, ha rámosolyogtak nagy szerelmemre Ozarsif a héber ifjú iránt. Halljátok és lássátok, hogy fáj a szívem bukásomban, és milyen halálosan nyomorult vagyok iszonyúan nehéz elfordulásomban, amelyre akarva nem akarva el kellett határoznom magam, mert nem volt más hátra a te úrnőd, a kétségbe esett asszony számára, Ozarsif, édes solymom. Ó, ti tisztábbak, milyen nyomasztó, nehéz és gyalázatos ez az elfordulás és ez a lemondás. Mert lemondtam az ő lelkéről, amikor végül szorultságomban beleegyeztem a juhászító varázsba. Lemondtam lelkedről, Ozarsif kedvesem. Milyen síralmasan keserű ez a lemondás a szerelem számára. Lemondtam szemedről nagy fájdalommal. Nem tehettem mást. Nem maradt más választása a tanácstalannak. Holt és lezárt lesz a te szemed ölelésünkben, és csak duzzadt ajkad marad az enyém. Számtalanszor megcsókolom le alacsonyult gyönyörben. Mert mindennél drágább nekem a te szájadnak lehelete, ez igaz. De még ennél is, a mindenségnél is drágább lenne, napfiú, lelkednek tekintete. Ez az én méről fakadó panaszom. Halljátok, tisztább szellemek! A négervarás tűzhelyétől kiálltok föl hozzátok mélységes keserűségemben. Lássátok, miként kényszerültem szerelmemben én, a magasabb rendű nő, önmagam alá süllyedni, odaadván boldogságomat a gyönyörért, hogy legalább ez legyen az enyém, ha már tekintetének boldogsága nem, legalább szájának gyönyöre. De hogy mennyire fáj a szíveme lemondás közben, azt nem akarja elhallgatni a fejedelem lánya, hanem hangosan elpanaszlom nektek, tisztábbak, mielőtt részem lesz a mesterségesen elővarázsolt kében, és lelketlen gyönyört élvezek édes tetemével. Adjátok meg a reményt, süllyedtségemben ti szellemek, és azt a roppantult titkos hátsó gondolatot, hogy gyönyör és boldogság végül is talán nem lesz egészen elválasztható és egymástól távol tartható, és talán amabból, ha elég mély lesz, kivirágzik emez is, és a gyönyör ellenállhatatlan csókjai közben a halott fiú fölnyitja szemét, hogy lelkének tekintetével ajándékozzon meg, s így esetleg kijátszhassuk a varázsfeltételt.